Folytatódik a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora.
Brüsszeli Hét. Első kézből az Unióról.
Franciaország és Hollandia az általános ügyek tanácsának keddi ülésén nem egyezett bele a csatlakozási tárgyalások megkezdésébe Észak-Macedóniával és Albániával. Az EU-finn soros elnöksége ugyanakkor abban reménykedik, hogy az állam és kormányfők ezt felülbírálhatják. Fóris Györggyel, a Bruxinfo elemzőjével nézünk be a kulisszák mögé.
Franciaország eléggé elszigetelődött most a legutóbbi konkrétanári miniszteri tanácsülésen. Egy jelentések szerint egyedül maradt, azért nem maradt teljesen egyedül, meg vannak tagországok, amelyek nem egészen döntötték még el, hogy teljes messzélességgel támogassák a folyamat megkezdését, vagy netán szelektálnának, és inkább csak a macedónokkal és az albánokkal még nem. Ezt más országok nem tudják elfogadni, akkor inkább egyáltalán nem, stb. Tehát Macedónia esetére lehet azt mondani, hogy igazán keményen egyedül a franciák álltak szembe, de itt is azért volt egy hallgatólagos holland támogatás. Ha már Albánia is benne van a képletben, akkor ezt már a dánok sem vállalják, úgy nem vállalják, hogy hangosan fel is szólalnak. Tehát tulajdonképpen albánok kapcsán lehet mondani, hogy egy francia-holland-dán ellenkezés volt észlelhető, és vannak bizonytalan országok még ezen kívül is, de azért a nagy többség, és azt lehet mondani, hogy az elsőprő többség, az rendelkezik olyan megközelítéssel, aminek fényében prioritást tudnak adni a tárgyalás megkezdésnek, mint a legfontosabbnak.
De konkrétan a franciák szemét mi szúrja?
Nagyon sok minden, és egyébként azért nem csak a franciák, hanem például a hollandokét is. A franciák, amelyiknél több oldalú a dolog. A hollandoknál, meg a dánoknál elsősorban arról van szó, hogy mindkét ország kapcsán nagyon erős fenntartásaik vannak. Részint igazságszolgáltatási, kriminalisztikai, korrupciós szempontokból, szervezett bűnözés, más egyéb olyan szerintük nyugtalanító jelenség, ami nagyságrendekkel meghaladja azt a küszöbértéket, amivel szerintük egy ország egészségesen tudna beolvadni egy teljesen nyitott határokon működő belső közösségbe. Emellett mind a kettő, de most már a franciákat is zavarja, hogy egyik országban sem rendezett a belpolitikai helyzet. Gyakorlatilag nem működnek a parlamentek. Az ellenzék az a végső eszközhöz nyúl, nem vesz részt a parlamenti munkában. Legfelsőbb szintű politikai vezetők kapcsán merülnek fel. Vagy korrupciós ügyek, vagy pedig éppen olyan intézkedések, hogy a korrupcióval foglalkozó legfőbb hatósági vezetőt betartóztatják, és ezzel mint egy elhallgattatják. Tehát zavarosak, éretten jogállaminak sok szempontból még nem nevezhetőek a belső viszonyok. Ami megint egy olyan szempontnak számít ezeknek az országoknak a vezetőinek a szemébe, ami szerintük taszító lehet, hogyha ez aztán a rendszeren belülre kerül. És konkrétan Franciaország esetében van még egy szempont, ami most egyébként minden más tekintetben is, például a Brexit kapcsán is, talán az összes tagországnál jobban determinálja a francia megközelítést. Nevezetesen az, hogy az egész macroni francia vezetés pillanatnyilag azért az Európai Uniós integrációra is mélyítésre tette föl mindenét. Ugye emlékszünk, hogy a Macronnak még az elnöki beiktatása is az európai örömódával, tehát az EU himnusszal kezdődött, ami szimbolizálta, hogy ő ennek jegyében kívánja az országot is vezetni. És a francia megítélés az, hogy ítési fáradtságban életre, mi az emberek ellenkeznének vele szembe, amiként fennáll, hanem olyan értelemben, hogy újabb, szerintük nem kellően felkészült regionális, geopolitikai problémákat, belső megosztottságokat, EU-n belül országok felvétele még tovább kritikus mértékben gyengíthetni az Európai Unió kohézióját. Általában az EU belső működése nincs kellően felkészülve, láthatóan még a 27-28 ország karbantartására működtetésére se. A létszám további bővítése, további készületeket, előkészületeket igényel a belső reformokba, hogy tovább mélyítsék azt a kohéziót, ami már megvan, mielőtt ráengednek újabb terheket. Konkrétan a csatlakozási tárgyalás folyamatát is a franciák kérdésesnek tartják, úgy látják, hogy a jelenlegi tárgyalási technika, ahogy a bizottság elkezd egy előzetes egyeztetés, majd pedig fejezeteket megnyitnak, és aztán azokat mélyítik, aztán újabb fejezeteket nyitnak meg, ez túlságosan is odaragaszt felett a folyamatban, és nem nagyon lehet már utána megállni. Nagyon súlyos politikai jelzésű és súlyos politikai következmények jár, hogy ha már egy tárgyaló országról jelentik ki, hogy te mostantól kezdve alkalmatlan vagy arra, hogy a tárgyalást folytassuk, jobb, ha inkább el se kezdjük, vagy akkor találjunk egy olyan tárgyalási formát, amiben kevésbé látványos eszközökkel időről időre meg lehet állni. Jelenleg persze a török példát számfolja, de többnyire az az ábra, hogy ha valaki elkezdik a tárgyalást, az már úgy érezheti, hogy előbb-utóbb bekerülök, most már még ebben vagyok. Ezt az érzést a franciák el akarják oszlatni, mert ez szerintük a tárgyaló EU felett is csapda helyzetbe kényszeríti. De a fontosabbik szempont, hogy magát az EU-t féltik, és az EU integrációs folyamatot féltik, általában bárkivel lenne újabb csatlakozási felvételi folyamat, és aztán konkrétan azoktól a nyugat-balkáni országoktól, amelyeket tetejébe komolyan sérülékenynek, felkészületlennek is tartanak sok szempontból, és emiatt még inkább szerintük káros hatással lehetnek az európai folyamatra, és innen ered a francia csökönyöség, meg persze onnan, hogy mihelyt lehetővé tennék a bővítés megkezdését. A saját szélsőséges, jobboldali francia ellenzék mindenképpen a torkukra tenni a kést, mondván, hogy na, elkezdték az albánokra a tárgyalás, jönnek most már legálisan mohamedánok, általában tovább nő a francia embereken és a francia gazdaságon lévő teher, magyarul a francia fánsultságot a Le Pen-féle ellenzék mindenképpen Macron ellen használná fel.
De azt nem vélelmezik, hogyha a tárgyalások megkezdődnek, akkor adott esetben ez változhat, és az Európai Unió Brüsszel rá tudja szorítani ezt a két államot arra, hogy ezeket megszüntessék, ezeket, amiket most kritizálnak?
Ez egy nagyon régi vita. Ez már felmerült Ciprus kapcsán, amikor az volt az érv, hogy meg kell kezdeni vele a tárgyalást. Mondjuk ott volt egy olyan külső kényszerítő tényező is, hogy Görögország, akkori görög kormány gyakorlatilag zsarolt mindenki más, hogyha Ciprus nem lesz része a tagfelvételi folyamatnak, akkor az összes többit, tehát az összes kelet-európai, közép-kelet-európai országot is blokkolni fogja. Ez is része volt a képletnek, de sokan őszintén hitték azt, hogy a megosztott ciprusi sziget megosztottságát nem tudták ugyan megoldani egy bizonyos határnapig, a csatlakozási folyamat megkezdéséig, de nem baj, mert a csatlakozás alatt a tárgyalások részeként most már hathatós vezetéssel és ráhatással ki lehet kényszeríteni, ez a megállapodás megtörténjen. Aztán, amikor már a csatlakozási tárgyalás lezárása volt napirenden, és még mindig nem volt ciprusi megegyezés a görögök és a törökök között, akkor meg az volt az érv, hogy nem baj, majd tagországén belülről ezt kezelni lehet, és mind meg nem lehetett kezelni. Ez nagyon sokaknak nagyon komoly tanulság volt. Hasonló volt a felfogás Törökország esetében is. Amikor elkezdték Törökországgal a csatlakozási tárgyalást, akkor nyilvánvaló volt, hogy rengeteg olyan geopolitikai, stratégiai szempont van, ami miatt ez sürgető és nem nagyon megkerülhető, hogy a török nyomásnak engedve megkezdjék velük a csatlakozási tárgyalást. De persze mindenki tudta, hogy rengeteg deficit volt akkor is, jogállamisági szempontból, gazdasági hatékonyságon át sok minden. És ott is az volt az érv, hogy nem baj, a csatlakozási tárgyalás alatt az egyes fejezetek konkrét részleteit megvitatva lehet majd olyan kényszerítő feltételt előíró eszközökhöz nyúlni, ami rákényszeríthet arra, hogy ezeket is fordulják, és ehhez képest most már több mint egy éve éppen, hogy be kellett szüntetni a csatlakozási tárgyalást, mert úgy észlelték a mai helyzetben, a török helyzetet, hogy még visszalépés is történt. Mint tudjuk, a pucskísérlet után rengeteg sok letartóztatásra, központosításra, kényszerintézkedésre került sor, ami mellett ma már meg se kezdenék a csatlakozási tárgyalást. Tehát ezek a tanulságok azért arra intettek sokakat. Lehet, hogy a mézes madzag addig édesebb, amíg kívülről mutatják, és nem amikor már hozzáférhetnek. Magyarul nagyobb a tétje annak, hogy valakivel megkezdik a tárgyalást, vagy sem. Mintha már megkezdték, akkor van egy lehet egy olyan érzés, hogy most már benn vagyunk, és kikerülnek esetleg szükségszerű intézkedéseket.
Fontos egyáltalán az Európai Unió számára a Nyugat-Balkán? Tehát, hogy a nyugat-balkáni államok is csatlakozzanak a közösséghez? Nincs bővítési fáradtság? Te szoktad volt ezt mondani.
Bővítési fáradtság az a közvéleményben van. A politikát pedig azért elvben messzebb látó, szélesebb érdek összefüggésekbe gondolkodó kör méri fel és határozza meg. És ez teljesen egyértelmű, hogy valójában nagyon sok minden szólna amellett, hogy minél előbb teljes mértékben legyen meg a bővítés a Nyugat-Balkánon. Részint azért, mert történtek demokratikus átalakulások értelemszerűen, hiszen ezért is kezdődött el a folyamat. Történtek piacgazdasági előrelépések, történtek belső reformok, különösen az első elmúlt egy-két évben, például az két említett ország elég erőteljesen próbált rákapcsolni. Történtek történelmi léptékű változások, mint a közel 20 éves görög-macedón névvita Macedóniáról, aminek az eredménye lett aztán a hivatalos megállapodás, hogy mostantól kezdve Észak-Macedónia, és ezzel elhárult egy nagyon súlyos regionális helyzetet terhelő körülmény és vitatott kérdés. Tehát ezek mind megvoltak, de ez csak egy része a történetnek. Azért azt mindenki látja, hogy még ezek az országok törékenyek, berendezkedésük törékeny, és valóban szükség van arra az ösztönzőre, arra a motivációra, hogy azok a vezetők, amelyek letették a részvényeiket amellett, hogy végrehajtják ezeket ezeket a belső változtatásokat, hogy elkezdik, azok továbbra is érdekeltek legyenek, és vissza tudják szorítani azokat, akik velük szembe állnak. Magyarul, hogy az EU időről időre nyújtson egy olyan újabb gesztust, újabb lehetőséget, ami visszaigazolja azt, hogy ezek az erőfizetések, ezek valóban gyümölcsözőek és meghozzák a termést. De ez csak az egyik része. Súlyosabbik része az, hogy nagyon komoly külhatalmi tényezők igen erőteljesen érdeklődnek a térségben. Törökország egyértelmű, Oroszország főleg hát a szerb-montenegrói oldalon egyértelmű, de valahol az ide lehet sorolni Kínát is, amelyik nem véletlenül beszélünk ugye a belgrádi vasútvonalról is, szintén a Nyugat-Balkán felől is próbál építkezni. És visszatérő érv, és többnyire ezt senki nem is tagadja, igazából még azok sem, akik egyelőre viszont az országot, magukat, albánokat és a macedónokat még nem vennék fel másokból, hogy ha belátható időn belül az európai fél, az Európai Unió nem vonja régi kifejezéssel érve érdekszférája alá, magyarul nem teremt nagyon szoros közeli együttműködési kapcsolatot, ami most már abban teszi érdekelti az országokat, hogy elsősorban erre orientálódjanak, akkor ezek az említett külső hatalmak leválaszthatják Európáról ezt a térséget, és miáltal közvetlen szomszédságba, ki tudja milyen érdekből, katonai, geopolitikai, stratégiai, bármi más érdekből közvetlen szomszédságként kerülhetnek befolyásos helyzetbe.
Fóris Györgyöt, a Brux Info elemzőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten jelentkezünk. Akkor is számítok a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!